95,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány támogatja a magyar zsidó közösségek hitéleti, karitatív és kulturális tereinek fejlesztését. Közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium a Magyar Távirati Irodával, miután Lázár János tárcavezető Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetőivel tárgyalt. A közlemény szerint az egyeztetésen Lázár János és Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke áttekintette a zsidó hitközösségeket tömörítő szövetség részben állami támogatásból megvalósuló fejlesztéseit. A minisztérium közlése szerint a megbeszélésen döntés született arról, hogy a kormány 2,8 milliárd forinttal támogatja Közép-Európa egyetlen zsidó kórháza, a Mazsihisz Szeretett Kórház felújításának befejezési munkálatait. Orbán Viktor köszönetét fejezte ki, hogy a grúziaiak nem engedték, hogy országukból egy második Ukrajna legyen. A miniszterelnök a mai napon a grúz fővárosban tartott sajtótájékoztatón elmondta, senki nem meri megkérdőjelezni, hogy a georgiai választások szabadok és demokratikusak voltak. A miniszterelnök azt mondta, nem akart a kampány során jönni Georgiába, mert az úgy tűnt volna, mintha beavatkozna a helyi emberek döntésébe, ezért megvárta a választás eredményét. Megjegyezte, hogy a két népben egymásról kölcsönösen pozitív kép él, aminek talán a történelem lehet az oka. Önök egy szabadságharcos nép, mi is azok vagyunk. Nagy hatalmak vesznek bennünket körül, önöket is. Mindig harcolnunk kellett a szuverenitásért és a szabadságért. Valószínűleg ez a történelmi tény hozta létre azt a pozitív előítéletet, amellyel a két nép ma egymásra tekint. Orbán Viktor gratulálta a grúz miniszterelnöknek a friss választási győzelméhez, és megjegyezte, hogy figyelemmel kísérte a voksolás körüli vitát, illetve a nemzetközi szervezetek értékeléseit, és azt látta, hogy senki sem meri megkérdőjelezni, hogy ez a választás szabad és demokratikus választás volt. Európának többet kell szánnia a védelemre, meg kell erősítenie a védelmi és technológiai bázisát, a válságkezelési képességeit, mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkára, az Európai Unió parlamentjei uniós ügyekkel foglalkozó bizottságainak ülésén Budapesten. Sztárai Péter kiemelte, Európa védelme szempontjából a végső garanciát a NATO jelenti. A kollektív védelem az első szempont. Ezért nem jó, ha a NATO tagországai átadják az összes tartalékukat egy harmadik félnek, jelen esetben Ukrajnának. Ezzel ugyanis meggyengítik a saját védelmüket, áttételesen pedig az egész NATO védelmét, ha nincs kellő gyártási kapacitás. 11 ország 30 intézményének közreműködésével az első világháború örökségét ápoló és bemutató nemzetközi projekt indult uniós támogatással. Tájékoztatta a kezdeményezéshez stratégiai partnerként csatlakozó Meritum Egyesület az MTI-t. Az első világháború a 20. századi történelem meghatározó eseménye. Közép-Európának a nagy háborúhoz hasonlóan hatalmas kulturális öröksége van. Ennek jelentős a potenciálja a vidéki területek társadalmi-gazdasági fejlődésének felgyorsításához. Ezen örökség közös kezelése azonban továbbra is kihívást jelent, mivel az emlékek szétszóródva találhatók meg a különböző országokban, és nincs egységes stratégia megőrzésükre és hasznosításukra. A 30 hónapos 2026. októberéig tartó projekt során közös jövőképet dolgoznak ki a háborúval összefüggő kulturális örökség határokon és ágazatokon átnyúló kezelésére. Minden szentek és halottak napja alkalmából korábban nyitnak és tovább látogathatók a fővárosi és vidéki temetők csütörtöktől vasárnapig, adta hírül a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT az MTI-nek. A tájékoztatás szerint a társaság temetkezési divíziója a korábbi évekhez hasonlóan idén is gondoskodik arról, hogy a hozzátartozók méltó módon emlékezhessenek meg szeretteikről ebben az időszakban. Végül az időjárásról. Napközben a köd a legtöbb helyen megszűnik, a réteg felhőzet kiterjedése csökken, Maradhatnak tartósan borult tájak, de alapvetően napos idő várható. Gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 15 és 20 fok között alakul. Híreinket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Rejsz Pál atya, a ferencesek nagy öregje. 1956 és 1960 között volt az esztergomi Ferences gimnázium diákja, később igazgatója is volt ennek a patinás iskolának. Most 1956-os emlékeire vagyok elsősorban kíváncsi. Hallgassuk Pál atyát.
Forradalmat éppen ott éltem át, de azért érdemes kitérni arra, hogy kik voltak akkor a tanárok, nagyon fontos szerzetesek. Az egy külön világ voltám. Emlékszem rá, hogy Somogyvári Hetény volt az első prefektusom, és akkor mindjárt ígért, hogy itt ez egy sziget, ez a városba elkülönülve mindentől is, a világtól, úgyhogy úgy éljük meg, hogy itten egy különleges helyzetben kerültünk, és hogy ez a izoláció, ez legyen számunkra egy jó lehetőség, hogy kihasználjuk ennek a pozitív tényezőit, ami tényleg így is volt, hogy valahogy egy új világ. Annak ellenére, hogy kívülben mi volt, egy szocializmus és mindenféle erős befolyás az emberekre, ott valahogy egy kicsit ilyen szempontból izolálva voltunk valóban. Amennyire ezt meg lehetett tenni, megtették a rendtársak. Az Aurél lett utána prefektusom, aki éppen a börtönből szabadult. Aztán a rektor is akkor lett, aki 21 hónapig volt vizsgálati fogságban, és nagyon megszenvedett. Sántikát is már megverték annyira, hogy a gerince is megsérült. Tehát ilyen emberek volt, amikor emlékszem rá, 11 ilyen börtönviselt volt a házba, az esztergomi rendházba. Ezek között voltak tanárok, vagy más egyéb foglalkozással is, tehát nem csak azok, akik az iskolába voltak velünk.
Tehát egy büntetett előéletű tanári karotok és prefektusi karotok
igen,
volt.
Így szó szerint. Géz atya is ott volt, aztán később oda került, ugye a kerülbin is, ők egyszerre kerültek 60-ból be, összeverték őket, amennyire csak lehetett.
60-i rendházból.
60-i rendházból kerültek be, az egy hírhedett esemény volt, ugye 1950-ben. Aztán hát az Oszkár is ilyen börtönviselt volt, aztán ő a Tamás Alajossal került egyszerre be, azt hiszem, vizsgálati fogságba, ő titkár volt a Kolos provinciálisnál, úgyhogy addig ügyeskedett, amíg aztán börtönbe találta magát.
Tartományi titkár, Luptovics Kolos mellett, hát az egy legendás dolog, azt Hegedűs Kolos későbbi provinciális elmesélte nekem, hogy ez az Oszkár tartományi titkár volt tulajdonképpen az a személy, akinek köszönhetően tanítórendként a Kapisztrán rendtartomány megmaradhatott, mert ő beszélte rá az akkori provinciálist, hogy amit a mariánusok nem vállalnak, azt mi elvállalhatnánk. Nagyon izgalmas volt ez.
Igen, hát egy olyan vállalkozó szellemi, ami könnyen belevágott mindenféle, szóval gyors döntésekkel megáldott ember volt, és aztán pont olyan kellett a Kolos mellett, mert a Kolos atya az olyan volt, hogy ha valamit nagyon gyors megszorították, és gyorsan kellett dönteni, akkor két hétig sétált a folyosón, és akkor utána mondtam ki a döntő szót. Emellett volt az Oszkár épp egy ellenpólus. Úgyhogy érdekes, mert voltak olyan helyzetek, amikor azonnal kellett a szó szerint. A Kolos ezt nem tudta volna megoldani. No, tehát ilyen rendházba éltem 4 évig, és utána pedig a teológia is ott volt. Noviciátus teológia végig ott volt a Esztergomban. 37 évet töltöttem, hogyha számítom a diák éveimet is Esztergomban. Úgyhogy végig járta, amit lehetett. Tehát diákaként kezdtem, aztán noviciusként, akkor kispapként, akkor ott lettem fölszentelt pap, aztán utána kerültem egyetemre, és már egyetem után a gyakorlói évemet már Esztergomba töltöttem, meg én már tanárként.
Na most egy ilyen tantestület, a gyerekek szemével milyen volt, hogy hát csupa börtöntölt elég. Tudtak a gyerekek disztingválni, hogy ezek egy igaz ügyért szenvedtek, vagy pedig... Tehát hogy dolgoztátok ezt föl, hogy egy ilyen emberi szempontból egy ilyen szedetvedett csapat... Igen.
Hát ez egy kontraszelektált társaság volt. Tehát nem csak én voltam úgy, hogy nem vettek föl máshol, hanem mások is voltak szép számmal, akik hasonló, ilyen robotmúltúak voltak, vagy másképpen X-es származásúak. Úgyhogy ezeknek nem kellett nagyon formálni a gondolkodását, hogy nagyon is tisztában voltak el. Ugye aztán, amikor egy-egy beszélgetéskor, hát Aurér nagyon nem beszélt például, ugye a következőben, hogy a Somogyvári Hetény elkerült, a Tarc Aurér lett az én prefektusom az első év forradalom után, akkor valahogy olyan váltás volt a forradalom következtében. Ugye volt egy bizonyos fluktuáció, mert voltak, akik elkerültek nyugatra. Na, minden esetre Aurélal, amikor beszélgetett, egy oldalba ottan voltunk kirándulni valahol, és akkor szóba jött, hogy mitől van neki itten az a sebb hely itten a homlokán, mit csinál, vagy a feje tetején is a hajába. Hát mert ő mindig ráfesülte ugyan a haját, de hát hiába.
Elfújta a szél.
Igen, így volt, és akkor hát mondta, hogy neki azt ottan megkezelték, még pedig cigarettával a börtönbe, ugye, vagy amikor vallatták őket, tehát, vagy lehet, hogy csak kínozták, nem volt az vallatások. Ugye, hogy valamivel eltöltsék az időt, meg valamilyen módon kiszedjenek belőlük olyasmit, aminek alapján elítélik őket. Tehát itt nem voltak illúzióink a felől, hogy itt most ezek itt sikkasztás miatt kerültek volna börtönbe, vagy hazaárulás miatt, mi nagyon is jól tudtuk, hogy ők kicsodák.
Ezzel együtt békességet, a megértést tudták sugallni, tanítani, átadni, mert az lenne így a természetes első látásra, hogy hát itt a szabadságharcosokat a szó első értelmében nevelnek, és bosszúra idomítják a rájuk bizottakat. Tehát egy fura helyzet, nem?
Igen, de semmiféle ilyesmi nem volt, hogy bosszú, hogy ehhez hasonlókat. Inkább az volt, hogy a keresztény gondolkodást átadták nekünk, és ebből a szempontból az a 4 év az döntő fontosságú. Hát legalábbis nekem, ugye 14 éves koromban kerültem oda, és 18 éves koromban ott akkor jutottam el odáig, hogy döntöttem, mert nem úgy mentem oda, hogy most ferences akarok lenni. Hát ez ugye egy kicsit lappangott bennem ez a gondolat, de hát azért megérlelődött a 4 év alatt. Ezek leginkább nem a tanulmányoknak volt köszönhető, elsősorban annak, hogy kikkel találkoztunk, tehát milyen emberekkel. Egyrészt, másrészt pedig, hogy tehát a személyes jó példára gondolok, másik pedig, hogy a vallásos életnek az a rendszeresség, ami ott volt, és ami hihetetlen erőt kölcsönzött az embernek ahhoz, hogy azokat, amiket úgynevezett hát forrongó időszakban, a kamaszkornak a lázadása idején, hogy az ember azokat átvész egy különösebb, hát mint fejreállás nélkül. Hát az csak így volt lehetség, a szentségi élet, tehát a szent áldozásnak a lehetősége elég gyakori, hétköznapi szent misére való járás. Minden szombaton jónási alkalom a templomba, és egy közös imádság. Hát ezek olyan egész életre szóló élmények is meghatározók voltak. Aztán természetesen mondhatnám a hittanoktatást is, hogy mert azért 2 óra hetente megvolt. Azon kívül, hogy a prefektusnak volt még olyan feladata, hogy készítse elő a vasárnapi szentmisét. Nem csak osztályfőnöki óra volt, ami az iskolához tartozott, hanem a nevelő tanári feladathoz volt, ugye a prefektusi óra, amelyik az életnek különböző területeit vette sorra, és akkor ott adott eligazításokat mindenki számára. Ez egy ilyen jó kis forgatókönyv volt, amely szerint ment ott az élet a diákok számára, vallási szempontból.
forradalom napjai, hogy élte meg ez a sziget?
Bizony, akkor az átszaladt majdnem fölöttünk, olyan értelemben, hogy hát voltak, ugye ott volt a Vazul.
Végvári Vazul,
aki eltávozott akkor a rendtagok közül, elment Budapestre.
Engedély nélkül,
aztán, hogy hogy oldotta azt meg, azt nagyon szépen beszámol róla. Tehát akkor voltak mások is, akik aztán disszidáltak. A tanári karnak tagjai közül is volt, aztán a templom igazgató, aki volt a, mert Ferences templom volt ugyan, de az mégis az egyházmegyei irányítás alatt állt. Tehát oda Ferences volt kijelölve, de az a püspök, illetve hát a püspök helyett, aki volt, Mindszenty lett volna az illetékes megyés főpásztor, aki irányította az egyházmegyét aktuálisan, azt töltötte be egy Ferencessel, akit a provinciális, ez egy ilyen baráti megegyezés. Na hát ott az is. Tehát hárman biztos, hogy elmentek akkor az országból is. Tehát akkor ennek megfelelően változások voltak itt a rendtagok között is.
És maguk a gyerekek hogy élték ezt meg? Ki akartatok menni nézni, hogy mi történik, vagy tüntetni akartatok, és nem engedtek benneteket? Mi volt?
Mindenképpen ez volt, hogy mindenkit érdekelt, és hát ugye órák voltak nálunk, amikor egyszer csak valami egy ilyen tömegmurajlás hallatszott a hozzánk közeli utcából, ami a fő utcája Esztergomnak, a Kossuth utca, hát ott vonult. És én emlékszem rá, hogy én megreszkíroztam azt a Sándor atya óráján, Sándor atya, hát az egy hihetetlen fogalom volt Esztergomba is, és ugye mindenkinek a szívét ugye megdermesztette már csak a névnek a hallata is.
Igen, és akkor rettegett ember volt?
Rettegett volt, igen, sok szempontból, és akkor hát megreszkíroztam azt, hogy fölálltam, és egy kicsit így kisandítottam, visszafelé kellett nézni a helyemről, és akkor hogy láttam ottan, hogy tömeg megy, autóbusz is. Az autóbuszon emberek, a tetején is, és úgy vonul a tömeg között. Tehát úgy ment, mint egy sziget, a tömeg az faltól falig ért, és közben megy egy autóbusz, aminek még a tetején is emberek vannak, zászlókkal, meg hangoskodás, minden. És akkor én oda pillantottam, és akkor a Sándor aztán nem azt mondta, hogy üljek a helyemre, meg tehát az órának a fegyelmét itten tartsam meg, mert Sándor azért nagyon komoly fegyelmet igényelt, és akkor azt mondja, hogy hát mi van ott áll? Mondjam, és akkor én azt hittem, hogy most valami letolás következik, azt mondja, én is szeretem a hazámat, mi van ott? És akkor kérdezte a Sándor tőlem, és ez nekem nagyon, nagyon meglepő volt, hogy ki tudott térni az órának a menetéből, és akkor ott egy ilyen vallomással ott folytatta tovább, illetve hát akkor néztük, hogy mi van. Mi van tényleg, hogy ott a szemünk láttára hömpölyög a tömeg. Ez 26-án volt. 26-án, tehát Esztergomba addigra ért be a forradalomnak a szele, és ezen a napon, mikor ez a tömeg fölvonult azzal az autóbusszal, a délutáni 1-2 órával ezután, hogy mi ezt láttuk, akkor lőtték szét ezt az autóbuszt egy tanknak az ágyújával. És hát én nem tudom, hogy hány halott volt, de 13-at időnként meg egy-egy nevet még megtalálnak, és fölteszik az emléktáblára.
Igen, ott az emléktábla az a sötét kapu oldalán.
Na ez egy hírhedett dolog volt. Tehát ezt magyar ávósok csinálták, magyarok lőtték szét a katonák. Ugye ez a óseminárium, most ott van a hittudományi főiskola, ez a
Szent Adalbert központ.
Szent Adalbert központ, és oda megy ez a sötét kapuhoz vezető alagút. És ott akkor katonaiskola volt, magyar katonaiskolaként. Tehát egy ilyen, hogy is csúfolták őket, hogy ezek ilyen janicsár képző volt. Tehát piros ruhájuk is volt ezeknek a kis katonáknak, egy ilyen ruhájuk. Tehát ilyen katonaiskola volt, tehát ez a jó szakkifejezés, és akkor úgy látszik, hogy ide, mert előző nap már mi láttuk, hogy egy tank sor megy oda, vagy itt az utcánkon, akkor láttuk, hogy a magyar zászlók voltak, ilyen pici zászlók voltak kitűzve a tankokra, hogy hát ezek biztos a miénk. Tehát ez 23-án még nálunk rendes tanítás volt, még utána is egy-két napig, utána aztán beszüntették a tanítást, mert akkor az iskolát lezárta az Antal atya, nem engedett ki bennünket. Emlékszem rá, hogy a szomszéd iskolába jöttek át diákok, és egy zászlót így meglóbáltak, így, és akkor az udvarom. Frankások, ti reakciósok vagytok, gyertek tüntetni. És akkor ezt kiabálták, de ezek mentek fel az irodába, hogy az igazgató elengedjen bennünket, de az igazgató senkit nem enged. Hajdú Antal volt az igazgató, senkit. Tehát lezárták a portát, seki, sebe. És ez így volt napokon keresztül.
Csak... De milyen bölcs volt? Iskolát is megszüntették volna, ha ti akkor kimehettek?
Hát lehet, lehet. Szóval akkor mi nem keveredtünk bele ilyen dolgokba, hogy életveszély lett volna, de ugyanakkor mindenkit foglalkoztatott.
Igen.
És be voltunk zárva egy nagy udvarra. Most el lehet képzelni, hogy velünk szemben levő épület, az is egy kaszárnya volt. A kaszárnyának volt ott egy első, egy szintes része, ilyen árkádok, és ott mindig egy őrség volt. Őr ott lesföl járkát, egy bejárata volt ez a, ennek az egész katonai létesítménynek, ez egy elég nagy kaszárnya, később ez valamilyen szemüvegkel egy gyár lett, meg lakótelepé alakították át, de abban az időben még a magyar katonaság volt. Na most akkor ennek a tetején látjuk, hogy mi ott fejeltünk, labdázunk, ott volt az egész iskola az udvaron, ott játszott, aki tudott, és aki elfért. És hogy nézünk föl oda játék fejelés közben, akkor fölhúzták ottan a cselepeket. Ezen
a tetőn?
A tetőn. És oda tette ki egy géppuskát, ami ránk volt irányítva. Ez hihetetlen volt. Hihetetlen. Ez így volt. Tehát igen, a magyar katonák csinálták még azt, pedig hogy akkor még nem volt, hogy hivatalosan átállt volna a katonasága fölkelők oldalára, hanem még akkor a rádióban ilyeneket mondott be, hogy most ittem statárnyónak, itt elfogadnak, azt fővel lövik, meg ilyesmi. És akkor hát ott végigvonultak azok a tankok, utána végigvonult a tömeg, és aznap este volt ez. De iszonyú lövöldözés volt egész éjszaka. Hát attól kezdve ottan állandó lövöldözés volt, és félelmet keltő, és hogy volt olyan éjszaka, amikor az egész iskola le volt a legvédettebb részére vonultatva a háznak, tehát a belső kvadrum része, ott a falak azért az egy jó barokk épület, tehát ott mindenki az ágyában, mert három matrac volt egy ágyba, mindenki egy matracot hozott magával, és ott aludt lenn a folyosókon, ott aludtunk, illetve készültünk az alvásra, amennyire ezt lehetett, megoldottuk, és aztán mikor már úgy tűnt, hogy a csatazaj elmúlik, akkor visszamehettünk a ágyunkba, ahol ugye a kettő matrac marad, de az hosszába volt letéve, és akkor lehetett folytatni az éjszakai nyugvást. De nem lehetett. Egész éjszaka szólt a lövöldözés. És időnként nagy durranások voltak, mint a kézigránátokat dobáltak volna. Utóbb kiderült, hogy nem volt ott senki ellenség, aki lövöldözött volna, hanem féltek a katonák, hogy megtámadják őket. Másnap jöttek aztán hozzánk, hogy tőlünk lőttek át. És végignézték az egész házat, katonatisztek jöttek, hogy hol vannak a fegyverek elrejtve. Tehát ilyen feszültségbe éltünk. Ja. Ez így ment egy-két napig. Aztán aki lehetett, mikor megcsendesedtek a harcok, ugye, hogy nem volt már magyar katonaság átállt, annak a híre ment, hogy az oroszok kivonultak Budapestről, akkor hazamentek azok, akik közel laktak és tudtak. Közlekedés nem volt. Nem volt. Én tudom, hogy november 21-ig maradtam, mert ugye azok, akik az ország keleti részén, tehát Budapestnek a keletre eső részén voltak, azok nem tudtak elmenni. Csak akik dunántúliak voltak, vagy közelebb lakók. Úgyhogy én akkor november 21-én valakinek, az egyik diáknak az édesanyja hozott egy teherautófát, vagy egy ilyen autóval eljött Budapestre. Ezt az autót elhozták ide, egy ponyvás teherautó volt, arra fölült mindenki, aki Eger vagy igen. Gyöngyös, és így tovább abba az irányba ment, és akkor így tudtunk hazajönni.
Háló. Voltatok vagy 70-en a hálóban, nem? Hányan voltatok egy hálóban?
Akkor azért többen voltunk, 70-nél, azért, mert mi 40-es osztályban voltunk, két bejáró volt, tehát akkor 38 volt az egyik osztályban, és a másik osztályban is körülbelül ugyanígy.
De osztályonként volt saját hálótok, vagy együtt volt a két osztály?
Két osztály együtt volt.
Tehát akkor egy tornateremnyi méretű háló kellett legyen.
Igen, hát ezt mondták is, hogy ez egy ilyen, legalább egy ilyen helikopter leszálló pályanagyságú volt. Ez a negyedik emelet volt az elsősöké. Mind a két oldalra ablakok voltak, uh-huh. tehát ez egy teljes szint volt, jobbra-balra, tehát ott voltak az uh-huh. ablakok, és hát középen ilyen tartóoszlopok tartották a felöttünk levő födémet. Hát ez természetes volt, hogy mitten ide kerültünk, hát mi nem kérdeztük meg, hogy most miért pont nekünk kell itt jönni, hanem hát mi jöttünk ide, szándékosan tudtuk, hogy ezt vállaljuk. A fölvételi szóba került egyébként, hogy hogy ment. Hát volt, meghirdette fölvételi vizsgát, valami miatt technikailag ezt nem lehetett kivitelezni, mm-hmm. tehát visszamondták, és akkor bizonyos hát beküldött bizonyítvány eredmények alapján volt a fölvétel. Sajnos az osztálytársaim volt közöttünk, nekem volt egy olyan osztálytársam, aki szintén jelentkezett, a négyes tanuló volt, és azt már nem vették föl.
Hát akkor túl jelentkezés volt.
Hogyne, annak ellenére, hogy hát azért ez nagyon nagy pénz volt a mi fogalmaink szerint, hogy ottan 300-400 forintot kellett, tehát akkor annyi összeget kellett oda befizetni, mint amennyi édesapámnak volt a nyugdíja.
Ellátásért is fizetni kellett.
Mindent abból tart. Persze. Gyakorlatilag minden abból volt. Igen. Úgyhogy ez egy hihetetlen igényt jelentett szülők számára, hát abban az idő, és tele voltak szegény gyerekekkel. Egy-két olyan gyerek volt, akik orvos gyerek, vagy valakik jobb módon uh-huh. családból, de általában hát ott nagyon...
És hát említettük már, hogy főleg deklasszált elemek voltak, arisztokrata vagy egyéb okokból mellőzött családok gyermekei, ugye?
Igen, hát mondjuk, mikor volt a forradalom, akkor meg volt egy bizonyos létszám, akkor két gyerek volt a mi osztályunkban. De velünk párhuzamos osztályban 8 gyerek volt, aki nem jött vissza, hanem disszidáltak a családdal együtt. Uh-huh. Tehát ilyen Battyányi volt az egyik, emlékszem rá. Uh-huh. Meg, szóval ilyen...
Tehát megfogyatkoztatok.
Igen. Akkor tudtam meg, hogy az osztálytársam, aki nem jött vissza, az egy gróf gyerek volt.
Addig nem is tudtam. Igen.
Aztán volt egy acél is, az is valami magasrangú, uh-huh. vagy egy ilyen kékvér családból származó fiú uh-huh. volt. És az nem is tudom, hogy mi lett. Talán a Szentendére került diáknak. Uh-huh. Az nem disszidált, de a többiek azok disszidáltak. Tehát nagyon sokan fölsőbb osztályokból is, hát ilyen gyerekek, Zicsi Aladár, emlékszem rá, az fölöttem járt, és hát 90 után találkoztam el a legközelebb, mikor már Magyarországon képviselte az ENSZ-et.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Reisz Pál atyával beszélgettünk az 1956-os élményeiről, első éves diákja az Esztergomi Ferences Gimnáziumnak, ekkor később igazgatója is az intézménynek, most a Pesti Ferences templom egyik lelkipásztora. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.
a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az örök életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Oltalmaz engem, Istenem, mert én benned bízom. Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nékem, nincs más javam rajtad kívül. Az Úr az én örök részem és kelyhem, te irányítod, Uram, sorsomat. A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem, valóban pompás az én örök részem. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amelynek a címe, aki örök életet és örök célt tűz ki eléd. Az ember előtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának, olvashatjuk Sirák fia könyvéből. Az alábbiak közül mely szavak fejezik ki számodra leginkább az Istent? Kérlek, hogy választatok ezek közül. Gondoskodás, irgalom, bíró, bölcs, láthatatlan, segítő, akitől félni kell, büntet, megtorol, önkényes, élet, jóság, szeretet, atya, öreg, tanácsadó, halál, anya, barát, béke. Viki, számodra ezek közül a szavak közül mi fejezi ki leginkább az Istent, és kérlek, indokold is meg a döntésedet.
Én a pozitív jelentésűeket választanám, például az, hogy bölcs, gondoskodó, segítő, ugyanis az Isten ugyebár ilyen, hiszen mindig segít nekünk, és nagyon bölcs, hiszen ő döntött az életünkről is, és arról is ő dönt, hogy hogyan alakul a mi életünk.
Barna?
Én a bölcset, a tanácsadót és a békét választanám, mert Isten ugye a békére törekszik mindig, és ő adja a legjobb tanácsokat, és ezért ugye bölcs, és ha valami dologba tanácsot kérek valakitől, akkor tőle szoktam.
Én a szavak közül a gondoskodást választanám, és a segítőt, meg a szeretetet, mert én úgy érzem, hogy az Isten az mindenkin, ha nem is érzik sokan úgy, hogy mondjuk mindig segít rajtuk, de nagyon sokszor ő adja meg nekünk azt a lelki segítséget, meg erőt, amire szükségünk van az adott pillanatban.
Istenre mindig számíthatunk, olyan, mint a legjobb barát, mindig mellettünk és velünk marad. Mit tapasztalhatunk meg még róla, Viki?
Azt, hogy mindent megad, ami a javunkra válik, és olyankor is mellettünk van, hogyha bajban vagyunk, és akkor is mellettünk van, amikor a legjobban érezzük magunkat, vagy a legjobb pillanatban vagyunk, és akkor is fog segíteni, hogyha véletlenül vagy szándékosan megbántottuk.
Ő örökké szeret minket, Isten sosem távolodik el tőlünk, ha messze kerülünk tőle, akkor mi utasítottuk vissza az ő szeretetét, de tudnotok kell róla, hogy ő mindig visszavár. Mit gondoltok erről a kifejezésről? A napsüt akkor is, ha nem látod, Isten szeret akkor is, ha nem érzed. Hogy tudott ezt a mondatot értelmezni, Melanie?
Én ezt a mondatot úgy értelmezem, hogy Istent nem látjuk, és vannak olyan emberek, akik nem is hisznek benne, sajnos. Attól, hogy nem látjuk, vagy nem halljuk, amit mond, attól mindig tudnunk kell, hogy velünk van, és ő segít rajtunk. Hogyha a legmélyebb ponton vagy, vagy a legvidámabb napod van éppen, akkor is mindig mellettünk van.
Van egy nagyon kifejező történet a hittankönyvünkben, amely arról beszél, hogy vannak bizonyos lábnyomok a homokban. Megosztaná-e velünk ezt a történetet, Barna, hogy tanúbizonyságot nyerjen, ami gondolkodásunk az Istennek a jelenlétéről az életünkben?
Az ember azt álmodta, hogy egész életében együtt sétált az Istennel. Egymás mellett haladtak, mindkettőjük lábnyoma ott maradt a homokban. Az ember élete végén visszatekintett a megtett útra. Megdöbbenve látta, hogy nehezebb időszakainál csak egy pár lábnyom van a nyomokba, nem pedig kettő. Az embert elszomorította a látvány, ezért megkérdezte Istent. Uram, te azt ígérted, hogy sohasem hagysz el, minden nap velem leszel. Visszatekintve mégis úgy tűnik, hogy a legküzdelmesebb szakaszokon magamra maradtam, hiszen csak egy pár lábnyomot látok. Éppen akkor hagytál el, amikor leginkább szükségem lett volna rád. Az Úr szeliden így válaszolt. Drága gyermekem, én nagyon szeretlek téged, és soha nem voltál egyedül. A legnagyobb megpróbáltatások idején valóban csak egy pár lábnyomot láthatsz, de azok mélyebbek, mint a többi, mert olyankor a karjaimban hordoztalak téged.
Volt-e már esetleg olyan, amikor átérezted valaki különleges oltalmazását a történet mondani valója alapján? Észrevettétek-e már az Istennek a jelenlétét ilyen formában?
Egyik unokatestvérem most ment másik egyetemre, és először úgy volt, hogy nem lesz hol laknia, de végül mégis lett, és pont úgy volt, hogy külföldön magyarok voltak ott az egész emeleten, meg egy magyar nő vezényelte, meg maradtak bútorok, és hogy amikor már reménytelennek tűnt a helyzet, akkor segített Isten a legjobban.
Hát ehhez kell a látószem, hogy ezeket felismerjétek, hogy Istennek a gondviselése milyen eszközökhöz folyamodik azért, hogy te boldog legyél. Hogy vannak olyan dolgok, amiket nyilván át kell élned, hiszen a szenvedést azt mindannyian el kell, hogy viseljük, de valahogy tényleg úgy van, én gyerekkorom óta tapasztalom azt, hogy az Isten a legesleg lehetetlenebbeknek tűnő helyzetekből is átvezet, vagy kivezet téged. Még akkor is, hogyha emberi számítás szerint soha nincs arra esély, hogy abból te valahogy ebből a nagyon bonyolult, nagyon kemény próbatételből, helyzetből jól gyere ki. És az Isten ilyenkor mutatja meg leginkább az ő gondoskodását, meg azt, hogy kísért téged, mert még lehet, hogy az emberek is azt mondják, hogy erre 0% esély van, hogy ez megtörténjen, és mégis utána azt tapasztalja az ember, hogy az Istennek a segítsége révén megoldódott az a dolog, és hogy ez a csodálatos, hogy ezt észre kell venni az életetekbe. Sokan ezt a szerencsének, a sorsnak, a véletlennek nevezik, de nem így van. Ezek nem véletlenek, meg azt szokták mondani, hogy ezek a véletlenek inkább az Istennek a különös csoda jeleinek vélhetőek, nem pedig egy egyszerű ilyen szerencsének, hogy akkor most jól álltak a csillagok, meg elszaladt a fekete macska, meg ilyenek, semmi köze ennek az Istennek a gondviseléséhez, és nem is szabad ilyenekhez fordulni. A legjellegzetesebb történet, ami eszembe jut, az az, amikor a szomszédban egy nagyon súlyos betegség történt egy fiatalemberrel, és hát az orvosok semmi esélyt nem adtak arra vonatkozóan, hogy az a fiatalember meggyógyuljon. És akkor a felesége mit csinált? Elment a jósnőhöz, elment a mit tudom én milyen látnokhoz, elhívta a japán gyógyítót, aki majd úgy megmasszírozza, hogy biztos meggyógyul, meg még úgy a biztonság kedvéért még misét is mondatott a betegér. Na hát ezt hívjuk mi szinkretizmusnak, amikor így össze-vissza keverjük a vallásokat, meg a vallásoknak a különböző dolgait. Ez nem olyan, mint egy leves, hogy beleteszem a zöldséget is, meg a babot is, és akkor lesz belőle bableves, vagy valami hasonló, meg még tésztát is teszünk bele. Szóval, hogy ezek ilyen emberi próbálkozások. De ezt nem szabad összekeverni az Istennek a gondviselésével. Tehát, hogy ez teljesen más, és sokkal szembetűnőbb, és nekünk is inkább ezekre kell hagyatkozni, hogy az Isten kegyelme által vezessen titeket, minket ezekben a helyzetekben, mint hogy különböző vallási hiedelmekhez és különböző módszerekhez folyamodjunk kínunkba. Inkább tegyük össze a két kezünket, és imádkozzunk, hogy az Isten adjon nekünk erőt, és segítsen meg minket. Én úgy gondolom, hogy Istennek terve van velünk. Nyilvánvaló, hogy mindannyiunkat a boldogságra teremtett, de ő nem erőszakos. A hozzájárulásunk nélkül nem tud boldoggá tenni minket. Már itt a földi életünkben is úgy kell tevékenykednünk, hogy ne csak a közvetlen rövidtávú elképzeléseinket kövessük, hanem a végső célunkra is tekintsünk. Mindent meg kell tennünk azért, hogy Istennek a velünk kapcsolatos tervét megvalósítsuk, mert cselekedeteink alapján szerezhetjük meg, vagy szalaszthatjuk el, amit ő nekünk akar adni. A földi életünk tehát az érdemszerzés ideje. Körülbelül 60-90 évig tart, de utána örökké tartó teljes boldogság következik azoknak, akik Isten törvényeit megtartva igyekeztek békességben és szeretetben élni. Tehát ezt tudnunk kell, hogy minden embernek az életének a halállal itt a földi élet véget ér. Mi következik a földi élet után? Mit mond erről a teológia? Nézzük meg, hogyha itt a földi élet során az érdemszerzés ideje alatt az Isten a mennyország állapotát adja nekünk ajándékul, akkor mi történik? Légy szíves, Viki, mondd el nekünk.
Isten mindent felülmúló boldog állapotban van, ahová minket is vár. Ez ugye a mennyország. Az ő eredeti szándéka az, hogy mindenki oda jusson. Tudatos döntésünk és az életvitelünk alapján kerülhetünk az Istenhez. Akik Isten barátságában vagy kegyelmétől eltelve haltak meg, és nincs semmi, ami eltávolítaná őket az örök szeretettől, nincs semmi, amitől meg kellene tisztulniuk, azok a mennyországban vannak.
Mit tudunk erről a bizonyos országról?
Azt, hogy ennek az országnak nincsen fizikai kiterjedése, nincsenek határai, hanem azt az örökké tartó boldog állapotot jelzi, ahol minden van, ami a boldogságunkhoz szükséges.
Számunkra elképzelhetetlen, hiszen emberi szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Milyen állapot ez a mennyország állapota, Melani?
Olyan állapot, ahol semmi hiány, betegség és gyász nincs. Az ember végső célja és legmélyebb törekvése, hogy Szent Háromsággal örökké együtt lehessen.
A legnagyobb ünnep, amikor mi itt a Földön az összes szentről és az összes emberről, aki a mennyországban van, arról meg szoktunk emlékezni, ez a minden szentek ünnepe. Hiszen ilyenkor emlékezünk azokra, akik már Isten örök színelátására jutottak. Az egyház közülük néhányat kiemelt, boldoggá vagy szenté avatott. Őket példaképeknek tekintjük. Nézzük meg, hogy kik azok a lelkek, akik a tisztulás állapotában vannak a földi életük után.
Azok, akik Isten barátságban haltak meg, de nem teljesen méltók ahhoz, hogy közvetlenül az örök dicsőségbe jussanak, ez felkészíti a lelkeket arra, hogy beléphessenek az örök dicsőségbe. A tisztulás ideig tartó, tehát nem örök és személyre szóló. Minden embernek a földi életében elkövetett bűnös cselekedetei alapján kell vezekelnie. Nekünk, földön élő embereknek fontos feladatunk, hogy ezekért a halottakért esedezzünk.
Tehát az a feladatunk itt a földön nekünk, hogy imádkozzunk azokért a hozzátartozóinkért, és azokért az emberekért is nyilván, akikért nem imádkozik senki, hogy akik a tisztulás állapotában van a lelkük, ők is a mennyország örök dicsőségébe jussanak. Éppen ezért szoktunk nyilván imádkozni a megholt hívekért, szentmiséket felajánlani értük, illetve a temetőket is meglátogatjuk halottak napján, hogy az elhunyt hozzátartozóinknak a sírjára virágot, mécsest helyezzünk.
Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk, és a szívünk úgy vágyik égi hazánkba, Jézushoz, mert ő az Úr. S a földi sátrunk egyszer összedől, s az életünk majd véget ér. Az angyaloknak kórusához társul énekünk, a szentekkel zengjük örökké. Áldunk téged, imádunk téged, mert szent.
Mit gondoltok, hogy mit fejezünk ki azáltal, hogy felkeressük a hozzátartozóinknak a sírjait november 1-én, illetve november 2-án, mert azért jegyezzük meg, hogy november 1-én van Minden Szentek napja, és november 2-án halottak napja. Szóval mit fejezünk ki azzal, hogy virágokat, illetve mécseseket, koszorúkat viszünk a szeretteink sírjához?
Ezzel az egyfajta szeretetünket kifejezzük, hogy attól, hogy még elhunytak, attól mi még ugyanúgy szeretjük őket, illetve hogy megemlékezzünk rájuk, és mégis azért kimegyünk, hiszen nem felejtettük el őket, és még mindig szeretjük őket.
Az a következő kérdésem, hogy miért megyünk már november 1-én napnyugtakor a temetőkbe? Erre ki tudja a választ?
Mert a keresztény egyházban az ünnepek napnyugtától napnyugtáig tartanak.
Vagyis már Minden Szentek estéjén, amikor ugye a nap nyugodni készül, már akkor a halottak napjának van az előestéje, és ezért szoktunk már november 1-én este kimenni a temetőkbe, felkeresni a sírokat, elhelyezni a kegyeletnek a virágait, elhelyezni a gyertyákat, amelyek számunkra az örök életet jelképezik, hogy mindannyiunk számára ezeken a napokon egyértelmű legyen az, hogy ezek az emberek, akik itt a földön már nem élnek, de a szívünkben örökké élnek és élni fognak, hiszen nekik köszönhetjük azt, hogy mi itt vagyunk, és nem felejtjük el az ő szeretetüket sosem. Gyerekek, sokat szoktak ezen vitatkozni az emberek, hogy létezik-e a pokol, létezik-e büntetés. Sokszor azt mondjuk, hogy az Isten irgalmas, és hogy az irgalmának nincsen vége. Viszont azt tudnotok kell, hogy a kárhozatnak a helye, vagyis a kárhozatnak az állapota, az igenis létező. Nem tudom, hogy ti tapasztaltátok-e már, hogy itt a Földön ezek a léleknek a különböző állapotai, ami a halál után bekövetkeznek, már egy picit érzékelhető itt a mi világunkban is. Tapasztaltátok már ezt?
Igen, hogy akár csak pillanatokig is érezhetjük, hogy olyan boldogak vagyunk, mint a mennyországban.
Így van, Barna, hiszen a mennyország állapota is itt a Földön már egy picit jelen van. De nyilvánvaló, hogy azért mondom, hogy picit, hiszen már itt feszül ez a már igen, még nem feszültsége, hiszen az örök boldogságot, vagy azt a fajta mérhetetlenül boldog állapotot, amit itt a Földön csak egy icipici időre tudsz megtapasztalni, azt mit gondolsz, Viki, a halál után, a mennyben hogyan fogjuk megélni ezt, ami itt a Földön ilyen pici időnek tűnik?
A boldogság az sokkal intenzívebb és sokkal nagyobb lesz, hiszen fent a mennyországban csak is a boldogság van, illetve már alapból az is boldogságnak számíthat, hogy találkozhatunk az elhunyt családtagjainkkal vagy barátainkkal, illetve hogy Istent is láthatjuk.
Így van, tehát akkor a tisztító tűz állapota is itt van a Földön. Ez a már igen, még nem feszültsége, ez abban mutatkozik meg, hogy bizonyára veletek is előfordult már olyan, hogy valami kis rosszaságot követtetek el, valami kis bűnt. És az embert ilyenkor a lelki ismeretén keresztül érzi azt a bizonyos érzést, amit úgy mondunk, hogy lelki ismeret furdalás, és az, hogy ki akarod ezt javítani. Tehát, hogy szeretnél tőle bocsánatot kérni. Vagy azt szeretnéd, hogy megjavítani, hogyha mondjuk összetörted a kedvenc játékát, és akkor te igyekszel, rájöttél, hogy ez nagy hiba volt, és meg akarod neki javítani, mert hogy szeretnéd, hogyha újra örülne. Na most itt a Földön ezeket a dolgokat még ki tudod javítani, oda tudsz menni, bocsánatot tudsz tőle kérni, mert megbántottad. De a Földön túl, amikor már véget ér itt az érdemszerzés ideje a Földön, akkor már nem tudsz oda menni hozzá. Érted? Tehát ha már így haltál meg, így búcsúztál el a földi léttől, hogy ott vannak ezek a ki nem mondott szavak a bocsánatkérésnek, a kiavításnak és az egyéb dolgoknak, akkor ez a feszültség, ez így megmaradt, és nem tudsz már tőle bocsánatot kérni. És nyilvánvaló, hogy ott a tisztulás állapotában a lelked ezen egy kicsit kínlódik, egy kicsit fáj, egy kicsit úgy lelkiismeret furdaláshoz hasonló érzés uralkodik benned. Na és ezt viszont, aki már meghalt, ezt szerintetek jóvá tudja tenni?
Akkor azt már nem lehet jóvá tenni.
Viszont mi, akik itt élünk a Földön, szeretjük őt, és még gondolunk rá, és imádkozunk érte, mi mit tudunk tenni az ő üdvösségéért?
Imádkozunk, hogy az Isten megbocsájtson neki.
A kárhozat állapotával kapcsolatban, hogy jelen van-e a pokol itt a Földön, erre mit válaszolnátok ennek tudatából, amit az előbb elmeséltem?
A rossz az sajnos mindenhol ott van, ugyanis nem csak a jó létezik, hanem sajnos a rossz is. Nagyon sok ember beleesik a rosszba a jó helyett, úgyhogy így mind a kettő jelen van az életünkben.
Köszönöm szépen, Viki, igazi teológussá fejlődtél, mert ez valóban így van, hogy itt a Földön is itt feszül a jó és a rossz, és ugyanúgy a kárhozat is, ugye itt is megtapasztalható a Földön, mert bizony mi is bele tudunk kerülni a pokol állapotába. Még szoktuk is mondani ezzel a gyönyörű magyar nyelvvel, hogy pokolian érzem magam. Na most ezt akkor szoktuk nyilván használni, amikor valami olyan dolgot követtél el, amit jóvá tenni nem lehet. Ilyenkor el szoktam nektek mindig mesélni azt a példát, hogy elmennek születésnapot ünnepelni, jól érzik magukat, a 18. születésnapját ünneplő lány boldogan beül az autóba, hazafelé utaznak, nem köti be magát, és a fiú elvéti a sajnos a vezetésben a döntést, mert hogy csúszik az út, és nem tudja azt a kanyart már bevenni, és neki mennek a villanyoszlopnak. Halálos baleset történik, és a lány, aki a hátsó ülésen ült, és a 18. születésnapját ünnepelte, sajnos nem éli túl ezt a balesetet. a fiúnak szerintetek, aki ezt az autót vezette, meg kell halnia ahhoz, hogy a pokolban érezze magát?
Nem kell hozzá, ugyanis a bűntudat az teljesen fel fogja őt emészteni, és örök életére emlékezni fog az egészre.
Tehát ezek azok a döntések, amiket jóvá tenni nem lehet, amit visszacsinálni nem lehet, és pontosan ezért kell nagyon jól döntenünk és bölcsnek lennünk, hogy mi ne kerüljünk ilyen helyzetbe, és ne legyen ilyen pokoli kínok között az életünk, és ugye gyerekek, ez történik igazából akkor, amikor az egész életébe valaki elutasítja az Istent, megtagadja az Istent, és ezen nem akar változtatni. És az életének az utolsó pillanatáig is ebben a tagadásban él. Rajta ezek által, a dolgok által nem tudunk már segíteni. Ő neki az örök szenvedés az osztály része, viszont tudunk értük is imádkozni, és nyilvánvaló, hogy jó lenne, ha minél kevesebb ember a lelke ebbe az állapotba, és ha lehet, hogy az életének az utolsó pillanatában, de reméljük és bízzunk abban, hogy ezek az emberek is belátják, hogy Isten létezik, és az Istennel nyer értelmet az ő életük. Végezetül egy történettel szeretném befejezni a hittanórát, hogy pontosan milyen az örök élet, arról csak sejtéseink lehetnek. Sok olyan beteg, aki klinikai halál állapotából tért vissza, elmondta, hogy úgy érezte, mintha egy hosszú sötét folyosó menne végig, közben lejátszódott az egész élete. Aztán valami nagy, szelíd, boldog fényességet éreztek. Amikor aztán sikerült őket újraéleszteni, a legtöbben gyökeresen megváltoztatták az életüket annak hatására, amit átéltek. Légy szíves, Viki, olvast fel ezt a történetet.
Egy orvosnak szokása volt, hogy a kiskutyáját mindig elvitte magával a kórházba. Volt egy belső udvar, onnan nyíltak a kórtermek, és a kiskutya vígan eljátszott ott az udvaron egész nap. A kórtermekbe szigorúan tilos volt bemennie. Egyszer bekerült a kórházba egy idős férfi, aki nagyon félt a haláltól. Tudta, hogy az orvos mélyen hívő ember, ezért egyszer megkérdezte tőle: doktor úr, milyen lesz a halál után? Az orvos ezt felelte: nem tudom. A beteg ember elsápadt. Maga se tudja. Erre a doktor felkelt a beteg ágytól, oda ment a betegszoba ajtajához, amely a belső udvarra nyílt. Kinyitotta az ajtót és füttyentett egyet. A kutyája berohant, és farkcsóválva boldogan az orvos térdére ugrott. Az orvos így szólt a beteg emberhez: látja, a kutyám soha nem volt még ebben a szobában. Nem tudta, hogy mi várja itt, csak azt tudta, hogy a gazdája itt van az ajtó mögött. Én sem tudom pontosan, hogy mi vár a halál kapuja mögött, de azt tudom, hogy ott vár engem a gazdám.
Az ember ősi reménye teljesedett be Jézus feltámadásában. Amit az ember sejtett, amiben bízott, arról végső tapasztalatot szerezhetett. Krisztusban megjelent az Isten elpusztíthatatlan élete itt a világban. A tanítványok ezzel a bűn és halál fölött győztes élettel találkoztak a feltámadott megjelenései során. Hittanóránk végén fohászkodjunk a mindenható Istenhez, és kérjük mindazoknak az üdvösségét, és az örök boldogság állapotába való felvételét, akik a szenvedés és a fájdalom állapotában vannak. Könyörögjünk az Isten irgalmáért, hogy fogadja be őket is az örök boldogság állapotába. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vétel!